A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Már is folytatjuk a beszélgetést Herboly Domonkossal, a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar főigazgatójával, akivel az elmúlt 20 percben zenéről, művészeti elhivatottságról, illetve egy rendkívüli helyzetről, a koronavírus járvány alatti és utáni életről is beszélgettünk, és ezt a beszélgetést folytatjuk most. Ott tartottunk, hogy újranyitás, új lehetőségek, új évad, programok, de korlátozott számú nézőközönséggel a jelenlegi információink szerint. De beszéljünk arról, hogy mi az, amit a filharmonikusok kínálnak a következő évadra, mert azt gondolom, hogy nagyon sokan várnak és vágynak már újra a kultúrára.
Igen, a legnagyobb kérdőjel nekünk is, hogy el tudjuk-e kezdeni az évadot szeptember 4-én egy bérleten kívüli, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy előadással, Madarász Iván kortárs magyar zeneszerzőnek a Lót című operájával készülünk, amit a Pesti Vigadóban szeretnénk előadni, és a Madarász Ivánnak két művét a koncert első felében pedig szeretnénk még eljátszani, egy repetíció, illetve egy fuvola versenyét. Nagyon izgalmas, nagyon reméljük, hogy szeptember egyébként tényleg el tudunk indulni. Ezt követően pedig szeptember 25-én szeretnénk az évadnyitó kvázi ünnepi hangversenyünket megtartani. Doknányival és Bartókkal az első részben velünk tart Ránki Dezső és Klukon Edita, a méltán népszerű zongorista házaspár. És még ennél a koncertnél el kell mondjam, az egyik kedvencem, Bartók koncertó két zongorára, ütőhangszerekre és zenekarra című műve fog elhangzani. Ez egy borzasztó érdekes dolog. Bartók és a Nemzeti Filharmonikusok között van egyfajta lelki kapcsolat, amit azt hiszem, hogy elsősorban, vagy a legjobban tetten érhetően Kocsis Zoltán, aki 20 évig volt a Nemzeti Filharmonikus Zenekar főzenei igazgatója, neki köszönhetünk. Úgyhogy ez biztos, hogy egy fontos momentum lesz, hogy ismét a Művészetek Palotája színpadán Bartókot játszhat az együttes.
Egyébként a főigazgató beszokott ülni az előadásokra?
Természetesen nem minden koncertre, mert nagyon sok a koncert, két együttesről van szó, és ebben nem vagyok jó, hogy mindig mindenhol ott tudjak lenni. De általában is a legfontosabbakon természetesen ott vagyok.
Néha a próbákon?
A próbákra nem szívesen ülök be, megmondom őszintén. A próba folyamat az én elképzelés. Ugye magam is zenész voltam, igen. A próba az egy... Bármilyen furcsa, még akkor is, hogyha ott egy nagy zenekar, vagy egy oratórium kórus van mondjuk a karigazgató, vagy egy karmester előtt, az akkor is egy intim folyamat. Nagyon sokféleképpen próbálnak az együttesek, illetve mindig a karmesterek határozzák meg, hogy épp aznap az a próba hogyan fog fölépülni, mit akar megnézni, miről hajlandó beszélni a karmester, mennyire hozza be a saját személyiségét, a saját személyes tapasztalatait. Ez szerintem pont olyan, mint mondjuk egy színházi próba, ahol az ember egy kicsit egy színésznek le kell vetkőznie lelkileg, egy rendezőnek is, és akkor ott meg kell beszélni dolgokat. Ez pont ilyen. Tehát úgy érezném, hogy ha próbára megyek be, akkor valamit megsértek. Ez a főpróbára már nem vonatkozik, tehát főpróbára beszoktam ülni. Akkor tulajdonképpen egy kész produktumnak egy technikai beállítása kell, hogy megtörténjen. Az már nem olyan intim dolog.
Beszéljünk akkor tovább az évadról. Itt az újrakezdés, illetve az újra muzsikálás évada, amiről szó van. És arról, hogy szeptembertől rengeteg terv, rengeteg program van már a kínálatban.
7 bérlet sorozatunk van, mind a 7 bérletünk hagyományos, ezt most már kijelenthetjük, mert jó pár éve visszük őket. Összesen 5 helyszínen vagyunk jelen, és ebből az 5 helyszínből 3 a Művészetek Palotájához kapcsolódik. Van 2 bérlet sorozatunk a Bartók Béla hangversenyteremben, van egy sorozatunk, amit a Fesztivál Színházban szoktunk megrendezni, az egyik kedvencem, Zenemánia címmel csináljuk. Ez egy tulajdonképpen beavató sorozat, Díny és Dániel vezetésével, de nagyon érdekes, azt gondoltuk először, hogy az ifjúságot fogja ez vonzani, nem annyira gyerekek, inkább felső tagozat, középiskola, esetleg ez egyetemista korosztályba harapunk bele, és Díny és Dani fantasztikus dolgokat szokott ilyenkor elmondani, és nagyon jól tudja elmondani, általában a komoly zene valamilyen kis poros, biztos nagyon szép, de már kicsit a nódivatú dolog érzetet teljesen fel tudja törni, és borzasztó jól el tudja magyarázni, hogy mi, miért és hogyan történik a komoly zenében. felnőtt emberektől nem egy, hanem több olyan visszajelzést kaptunk írásban, hogy hát, megmondom őszintén, nem akartam eljönni, de a barátnőm elrángatott, nem nagyon örültem neki, de most rájöttem, hogy ez mi, úgyhogy én most azonnal akarok már a következő évadra bérletet venni. Rengeteg ilyen helyzet volt, úgyhogy ez az egyik kedvenc sorozatom ebből a szempontból. És még a MIPA-ban ugye a Nemzeti Filharmonikusok székhelye a MIPA-ban található, az előbb említett, vagy a korábban említett próbatermi vendégség sorozatot is csináljuk ott. Van egy másik helyszínünk, ami szintén nagyon fontos nekünk, az pedig a Zeneakadémia, a Ferencsik bérletnek a helyszíne, ami szintén egy, mondjuk úgy, hogy egy klasszikus bérletsorozat. És a Pesti Vigadóban pedig két bérletet indítunk. Az egyik a Lukács bérlet, ami kifejezetten magyar karmesterek, magyar szólisták és magyar szerzők műveire van kihegyezve, hogy így mondjam, illetve a Pászti bérlet. Pászti Miklós a Nemzeti Énekkarnak az alapító karnagya volt, az ő emlékére a kórusnak van saját bérlet, és ez is a Pesti Vigadóban kerül.
Zeneileg azért ez egy sokszínű kínálat, ami pont ennél a két bérletnél megjelenik.
Így van, így van. Ez nagyon fontos, hogy annak idején, illetve pontosabban mondjuk úgy, hogy időről időre felvetődik a kérdés, hogy mondjuk a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak és a Nemzeti Énekarnak tulajdonképpen mi a dolga, ez most mitől nemzeti, mi a szerepe ebben a szakmában, mennyiben más, mint más zenekarok. És én azt hiszem, úgy tudnám ezt megfogalmazni a legjobban, hogy hát attól, hogy bizonyos szempontból origónak kell lenni a két együttesnek, tehát egy viszonyítási alapnak. Ehhez viszont szorosan hozzátartozik, hogy, és itt a kórus is nagyon fontos szerepet visz ebben, hogy mindenféle műfajban, mindenféle stílusban jelen kell tudni lenni, és otthonosan kell mozogni, és minőségét kell tudni csinálni.
És mennyire lehet, mennyire szükséges tanítani idézőjelben a közönséget zeneileg?
Megmondom őszintén, hogy azt gondolom, hogy ezen a területen nagyon sok munka áll még előttünk. Borzasztó fontos lenne. Az, hogy meg szoktam rendszerint sérteni a közönségünket azzal a gondolattal, hogy azok a kedves emberek, akik fogják magukat, és jelentkeznek, írnak, és jönnek, megveszik a bérletet, eljönnek a koncertre, velük nagyon sok dolgunk nincsen. Mert ők tudják, hogy miért jó egy Beethoven szimfóniát meghallgatni, miért kell Rachmaninovot hallgatni, miért kell Bachot hallgatni, ők tudják. Pontosan tudják, hogy mire vesznek jegyet, mit fognak kapni, érte bejönnek. Nem feladat, nem kihívás. Ami feladat lenne, az az, hogy a következő generációknak, akik borzasztó nehéz helyzetben vannak, az elképesztő információ áradat, a felgyorsult világ, és még sorolhatnánk hosszan, ő hozzájuk, hogy fog ez a dolog eljutni. Hogyan tudjuk nekik megmutatni, hogy van itt a lábuk előtt egy érték, ami karnyújtásnyira van, és nagyon-nagyon-nagyon sokat hozzá tud tenni az ember életéhez.
Ehhez kell feszegetni a határokat?
Érdekes kérdés, hogy határokat kell hozzá feszegetni, ezt nem tudom. Nem tudom megmondani, pedig nagyon régóta gondolkodom ezen, hogy mik a jó, és nagyon sok jó kezdeményezés van Magyarországon is, de a nemzetközi szinten is azt lehet mondani, hogy tényleg borzasztó jó ötletek vannak, nagyon érdekes, és ennek már van is hagyománya, hát emlékeztem, talán a 70-es évekbe kezdte Bernstein nagyon híres sorozattal, ilyen beavató sorozat, amikor magyarázott és hozzátett nagyon sok mindent. Tehát, hogy ez nem egy teljesen új keletű dolog. Őrült nagy téma, hogy lehet ezt jól csinálni, én nem tudom, csak nagyon szeretném tudni, nagyon örülnék, hogyha tudnám, hogy kell ezt jól csinálni. Abba biztos vagyok, hogy ennek a szakmának, amit mi művelünk, nagyon-nagyon komoly feladata a jövőben tovább keresni és találni az utakat. Nekem sokkal-sokkal többet ér egy olyan hallgató, vagy olyan közönség, akinek nem volt kedve bejönni, és lehet attól félt, hogy unni fogja, és nem tudom, és úgy megy el, hogy hoppá-hoppá.
Kapott valamit.
Hát ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, mert az lenne jó, ha mindenkit kicsit rá lehetne tenni arra a pályára, hogy ez jót tesz neki. Különben azt láttam, hogy ahogyan én is kikészítettem egy csomó könyvet magamnak a járvány elején és filmet, hogy mennyi mindent szeretnék, mennyi minden kulturális terméket szeretnék elfogyasztani, ha van rá egy kis időm és energiám. Ugyanez igaz a CD-kre is természetesen. És tudom azt, hogy nagyon-nagyon sok embernek a járvány alatt nagyon sokat jelentett az, hogy be tudta kapcsolni az elektronikus eszközeit és zenét tudott hallgatni. És az ember, hogyha kinek mi tetszik, ugye ez egy ízlésbeli kérdés is, de a sötét időkben az embert igenis fel tudja vidítani egy csomó minden.
Hát feltölteni, megnyugtatni, de nagyon sokféle szerepe lehet a zenének. Ha még egy picit visszatérünk az évad programjaira és kínálatára, a külföldi előadók mennyire kapnak majd szerepet az új évadban?
Ebben is fontos, hogy egyfajta origót képezzünk, és ebből a szempontból is lényeges, hogy a világ legjobb szólistái és karmesterei közül válogassuk ki azokat, akiket meghívunk, és szerencsére szívesen is jönnek hozzánk. Például Maxim Vengerov, aki tavaly 19. októberében volt nálunk, és hegedült, egy világhírű hegedűművész, egy fantasztikus figura különben, tehát hogy úgy szinte magánemberként is egy elbűvölő ember. A kocsis bérletünknek a nyitó koncertjét október 8-án ő fogja vezényelni, tehát hogy most egy másik szerepbe fog jönni. Nagyon izgalmas, és egy nagyon jó dolog, hogy most ő ilyen értelemben két arccal fog nálunk megjelenni. Velünk lesz Fazil Say, aki egy török származású világhírű zongoraművész. Szerintem őt nem nagyon kell bemutatni, nagyon sokan ismerik, és nagyon nagy a hazai rajongó tábora. El fog jönni Olga Kern, szintén egy zongoristáról van szó. Ő 2012-ben nagyon nagy sikerrel játszott Sostakovicsot, hogyha jól tudom, a Nemzeti Filharmonikusokkal. Ismét velünk lesz. Jaj, egy másik kedvencem, François Lelő, ő egy elképesztően jó oboista, és ő 18-ban volt nálunk, és fantasztikus zenész, őt én egy ilyen reneszánsz embernek képzelem el, aki tulajdonképpen minden hangszerhez valószínűleg nagyon jól ért, és annak ellenére, hogy alapvetően oboművész, egy vérbeli zenész. Úgyhogy ő fog hozzánk jönni, Vladimir Spivakov, aki egy orosz hegedűművész, jön még hozzánk, Péter Klimó, talán az ő neve is sokaknak mond valamit, szintén ő zongoraművész, és ő Nánási Henrikkel lesz nálunk. Nánási Henriket én nem ismerem, ő egy magyar karmester, és személyesen sajnos nem találkoztam még vele. Azért érdekes ő nekem, mert ő egy nagyon szép karriert futott be Németországba. A berlini Komische Opernek a karmestere, és nagyon örülök, hogy akkor most itthon lesz, és itthon meg lehet őt nézni, és már várom, hogy találkozzak vele egyáltalán.
Az ősz sok szempontból érdekes lesz, sok programot említettünk már, viszont nem beszéltünk arról, hogy a zenekar, a filharmonikusok korábbi zenei igazgatója is megjelenik újra az őszi idényben. Hogyan?
Valóban Kobayashi mesterről van szó, aki idén ünnepli a 80. születésnapját. Ugye annak idején 10 évig volt a Nemzeti Filharmonikus Zenekar zeneigazgatója, illetve akkori nevén még Állami Hangversenyzenekar zeneigazgatója. És az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy egyrészt eljött volna hozzánk, és most májusban közösen ünnepeltük volna a 80. születésnapját, és hozott volna Japánból egy kórust, a Musashi no kórust. Ez most elmaradt. Reményeink szerint ősszel azonban ki tudunk menni Japánba, meghívott bennünket Japánba, és egy születésnapi koncert sorozatra fog sor kerülni, ahol Beethovent és Mahlert fogunk játszani együtt, az idős, de egyébként borzasztó energikus, még mindig nagyon jó erőben lévő és energikus mesterrel.
És hogyha a Nemzeti Filharmonikusok szóba kerül, akkor egy különleges élmény kapcsolódik ide, ez pedig a Beethoven est, ami Martonvásáron kerül megrendezésre, most már sok-sok éve. Viszont az idei évben ez elmaradt. Mennyire volt nehéz ezt a döntést meghozni, és mi várható a jövőben?
Ez egy igazi fájósebb, mert számtalanokból. Egyrészt kezdjük ott, hogy Beethoven és Magyarország között egyetlen egy kapcsolódási pont van. Beethoven nem járt nagyon-nagyon sok helyen, és nem csinált nagyon sok helyen nagyon érdekes dolgokat, de Magyarországhoz van kötődése, és a Martonvásári Brunswick kastélyhoz, pontosan a Brunswick családhoz van, és ott többször is járt. Tehát, hogy egyrészt van egy ilyen nagyon fontos Beethoven szája Magyarországnak. De van ennek egy másik oldala is. Pár évvel, azt hiszem, hogy tavaly vagy tavaly előtt ünnepeltük a Nemzeti Filharmonikusoknak, ami persze régen áházé volt, de azt a fajta 60. évfordulóját, hogy 60 éve vannak a Martonvásári Brunswick kastély kertjében ezek a bizonyos Beethoven koncertek, ráadásul idén Beethoven évforduló is van.
Tehát akkor ez igen fájó ez.
Hát nagyon fontos lett volna most. Nagyon fontos lett volna most játszanunk júniusban, és ráadásul ez értelemszerűen mindig nyáron játszunk. Aki járt már ott, az tudja, hogy a Brunswick kastélynek a kertje, ez egy botanikus kert, a Tudományos Akadémia Agrártudományi Intézetének kezelésében van, tehát a lehető legszakavatottabb.
Gyönyörű kert, gyönyörű tóval, hatalmas fák között, volt szerencsém mind a kertben, mind pedig a koncerten is egyszer részt venni. Különleges élmény.
Elképesztő atmoszféra. Úgyhogy közben a madarak belecsicseregnek a zenébe, na ez legyen a legnagyobb problémája a művészetnek. Néha a háttérbe elmegy egy vonat, ettől csak még élőbbé válik az ügy, de én mindig arra beszélek rá mindenkit, hogy érdemes már délután kijönni a parkba. Egyre jobban látom, hogy a közönséget ez érdekli. Kijönnek családosok gyerekekkel, a tó mellett piknikeznek, labdáznak, és aztán utána este pedig van egy Beethoven koncert, ugye a tavon van egy sziget, azon van egy színpad. Tehát ez fontos, és ez a kollégáknak is nagyon fontos. A 60 év alatt, illetve most már 61-2 év alatt, én úgy tudom, hogy csak egyetlen egyszer fordult elő, hogy nem tudta megtartani a Nemzeti Filharmonikusok ezt a Beethoven minifesztiválocskát. Ez általában 3 koncertet szokott jelenteni. Úgyhogy úgy néz ki, hogy akkor idén van a második ilyen alkalom, hogy nem sikerült megtartani, ez fáj. Ráadásul úgy készültünk, hogy idén Beethoven mind a 9 szimfóniája elhangzik, tehát egy picit többel, egy kicsit jobban felöltöztetve, megspékelve a dolgot. Ez volt a terv.
Ha minden jól megy, akkor rengeteg program várja a közönséget, akkor itt Budapesten és vidéken is.
Igen, mi azért rendszeresen járjuk az országot, és valamikor a Nemzeti Filharmonikusok a későbbi Országos Filharmóniával egy cég volt, egy szervezet volt, aztán az idő során történt sok minden, és szétváltunk, de azért vidékre rendszeresen járunk, és tesszük a dolgunkat.
Mennyire kell egy ilyen nagy szervezet, 220 főről beszélünk, 180 művészről, 40 főről a háttértámogató csapatban, mennyire kell egy ilyen csapat vezetőjeként művésznek maradni, mennyire kell vezetőként viselkedni, mennyire kell menedzseri gondolkodással tekinteni erre az egész szervezetre?
Ha van a munkámnak szépsége, az első az, hogy ingyen beülhetek nagyon jó koncertekre, tehát hogy azt hiszem, ez mindent visz. Talán a másik, az már egy kicsit kérdőjelesebb, hogy nagyon sokféle szerepben kell jelen lenni. Néha úgy kell gondolkodni, mint bármelyik zenész, tehát hogy ez fontos.
Ezért nagyon fontos az a háttér, az a zeneművészeti háttér, amivel ön rendelkezik.
Így van, az, hogy én is szimfonikus zenekarból jöttem, és én is ezt tanultam. Ez egy életforma. Általában azok a zenészek, akik ott vannak a zenekarban és a kórusban. A zenekarra különösen jellemző ez, hogy erre végül is az ember tudja, vagy nem tudja, de gyerekkora óta készül. Az ember elkezd 6 évesen, 8 évesen zongorázni, vagy van, aki furuljázik, gitározik, teljesen mindegy, de elindul, aztán utána tudatosan hangszert választ. Mire oda eljut valaki, hogy egy szimfonikus zenekarba vagy hozzánk, de ez tulajdonképpen mindenhol így van, próbajátékra jelentkezik, tehát azt mondja, hogy akkor én szeretnék felvételt nyerni, és van egy próbajáték, akkor egy függöny mögött kell az első fordulóban teljesíteni, tehát név nélkül és arc nélkül kell nagyon jónak lenni, hát ez erre az ember trenírozza magát, mondom, nem elég 20 évig, ahhoz, hogy aztán utána bekerülhessen. Tehát ez egy életforma, amit nyilván azt tud igazán jól megérteni, aki ezt csinálta, aki ez benne volt. Ez nekem egy nagyon nagy lépéselőny, mondjuk egy olyan emberhez képest, aki csak idézelbe csak, hát most nem lekicsinlő, de hogy egy menedzser, és arról az oldalról közelít minden. Tehát ezt is tudni kell. Egy kicsit néha pszichológusnak kell lenni, és ki kell számolni a kollégák reakcióit nagyon sok mindenre, és foglalkozni kell velük, valakivel többet, valakivel kevesebbet, de ahogy korábban említettem, is sok individuum van. És természetesen intézményvezetőként el kell olvasni ipari mennyiségben a különböző jogszabályokat, és értelmezni kell, és meg kell nekik felelni. Ráadásul közpénzből gazdálkodunk, tehát ránk még több és még szigorúbb szabályok érvényesek, mint azokra, akik nem állami tulajdonban vannak. Úgyhogy egyszerre sok mindennel kell foglalkozni. Gondoskodni kell nyilván a finanszírozásról, hogy rendben legyen a pénzügyek is, rendben legyenek.
Milyen jövőképben gondolkodik, és mennyire lát tekint előre? Nyilván egy rendkívüli helyzet, remélhetőleg végén járunk, a pandémia, amiről beszéltünk sokat, de mennyire lehet ebben a helyzetben előre tekinteni?
Nem tudom, hogy nyugodtabb időszak előtt állunk-e, szerintem nem. Szerintem egyébként is a járványtól teljesen függetlenül is olyan értelemben résen kell lenni, hogy ki kell találnunk annak a műfajnak a jövőjét, amit művelünk. Figyelnünk kell a fiatal művészekre, a pályájukra, figyelnünk kell, hogy a komoly zenében milyen irányok indulnak el, figyelnünk kell arra, hogy a társművészetekkel mikor fogunk tudni elkezdeni igazán kapcsolatot tartani. nekem az az érzésem, hogy ahogyan a járvány az például megmutatta, hogy az élet néha nem csak annyi, hogy gyakorlunk, bemegyünk próbára, minket kiírnak próbára, beülünk, megtanulunk egy darabot együtt, aztán a koncertterembe beülünk és előadjuk jó sokan, hanem ennél egy kicsit izgalmasabb a dolog, és néha szólozunk és kamarázunk, és kell is talán. Ugyanígy azt is gondolom, hogy idővel a komoly zenei szférában is egyfajta több műfajúság előbb-utóbb valahogyan teret fog nyerni vagy kapni. Mint ahogyan fölismertük a hazai komoly zenei életben, hogy mennyire fontos a közönségnek a nevelése, úgy a fiataloké, mint a nem annyira fiataloké, vagy régebb óta fiataloké. Tehát szerintem nem annyira egy nyugodt időszak jön, inkább olyan időszak jön, hogy őrült tempóban változik a világ. Erről természetesen nem tehetjük meg, hogy nem veszünk tudomást, meg nem is akarunk nem tudomást venni. Ez egy jó dolog, ez egy izgalmas dolog, ez egy természetes dolog. Az a kérdés, hogy ebbe hogy tudunk részt venni.
Arról beszéltünk, hogy a 20-as, 21-es évad, az újrakezdés és az újra muzsikálás évada. Meglátjuk, hogy akkor ez hogyan fog zajlani, de én sok jó koncertet kívánok.
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm.
Herboli Domonkos, a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar főigazgatója volt a nap vendége. A hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, hallgassák a nap vendégét a hét többi napján is. Kutasi Juditot hallották itt a 94.2-n, a Trend FM-en.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.